Igen, ez most egy kicsit ilyen ámen, ámen, ővel együtt uralkodunk. Át kellett törni. Mindenkit nagy szeretettel puszilok. Örülök nektek, hogy itt vagytok. Hiszem, hogy az Úr kegyelme és jósága fog szólni hozzánk a mai napon is. És hiszem azt, hogy tudod, azt mondtam a hangüzenetben, amikor így meghívtalak titeket, hogy amit elvársz, az nagyon fontos. Tehát amikor egy alkalommal összejövünk, és amit te vársz attól az alkalomtól, az meg fog történni. A te várakozásod, ugye? Te azt, hogy mit vársz egy alkalomtól. És ez nagyon fontos, ez az élő reménység, vagy élő hit. Reménység és hit így egyben, hogy a várakozás ez egy jövő idei dolog, de mégis csak ott van az a hitünknek egy nagyon fontos eleme, hogy mit várunk el, hogy mi történjen meg. És tudod, mindannyiannak van, ugye, elég kihívás az életében, én azt gondolom. Itt azért nem ezt a, tudom én, nem azt az álomországot éljük, nem egy ilyen földi kánoánt élünk itt a földön, hanem nagyon sok negatív dolog van, ami egyszerűen nekünk, hívőknek át kell tudni lépni. Fel kell tudni menni a mennybe, szellemben, és le kell hozni a megoldást. Tehát Isten azért nevel minket, azért formál minket, mindannyiunkat, hogy ezt a megoldást lehoz. Tehát megtanítsa velünk azt, hogy fölmenjünk a mennybe, a szellemben, és áthozzuk azokat a mennyei dolgokat a fizikai világba. Hogy segíteni tudjunk gyakorlati módon. És ez nem, nyilván, hogy ez persze nem csak az adakozás jelenti, hogy adsz ruhát, aki mesztelen, adsz enni annak, aki éhes, tudom én, adsz vizet annak, aki szomjas. Persze, hogy. Ez teljesen természetes. De ez nem csak ezt jelenti, hanem valóságos megoldást az emberek életére. Tehát valóságos megoldást. Amen? Az, hogy valóságosan megoldódjon a problémájuk, amilyen nehézségekben vannak. Tehát ők ezt várják el igazániból, az emberek ezt várják el, hogyha beszélsz Jézusról, hogy az Úr megnyilvánul azon a helyen. Értitek? Tehát, hogy egyszerűen megnyilatkozik azon a helyen, és megmutatja magát. És ez nagyon fontos, és ez teljesen jogos igazándiból. Tehát én azt gondolom, hogy ez valamilyen szinten jogos elvárása, egy hívőnek pláne, hiszen Jézus maga ígérte meg, hogy ő ugye azokat fogja tenni rajtunk keresztül, jobban, hogy mi azokat fogjuk tenni, amiket ő, tehát ő maga ígérte meg ezeket a dolgokat, ezért tudunk erre építeni. Tehát ugye Jézus nem ígérte volna meg soha ezt, hogy a hívő ember tulajdonképpen egyfajta kiskával Krisztusként, kis Krisztusként, tehát egy kis ugyanúgy, mert ugyanúgy, hát tudjátok, hogy igazán a Krisztus követő az egy Jézussal, tehát ilyen kicsi betűvel, de mégiscsak Krisztusként, tehát nem olyan értelemben, hogy a messiás. De hát az ő testének a részei vagyunk, ugye? És a test és a fej az egy. Tehát nem mondhatom azt a fejemre, hogy ő Laci, és ez a kéz itt, amit hadonászik, ez pedig már Géza. Tehát milyen ostoba dolog lenne, nem? Biztos kinevetnétek. Mondanám, hogy fél, bemutatkozom, Laci vagyok, bemutatom a kezemet, ő Géza, ez meg Béla, érted? Szóval, tehát nyilvánvalóan egy ostobaság, őrültség az egész, nem? Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy Krisztus testének a részei vagyunk, és ezt ugye több helyen mondja az apostoli levelekben. Sőt, Jézus az ő főpapi imájában a János Evangélium 17-ben úgy imádkozott, hogyha visszaemlékeztek, hogy egyek legyünk ő vele. És ezt nagyon komolyan gondolta, és az atya meghallgatta, mert ugye ő mindig meghallgatja a fiút. Hogy úgy legyünk egyek ő vele, hogy ők én bennem, én pedig ő bennük, mi pedig ő bennük. Amen? Tehát, hogy egyek legyünk tulajdonképpen ő vele. És ez tök komoly dolog, ez nem csak egy ilyen blabla, és tudjátok, ez nagyon fontos, hogyha ővele egyek vagyunk, és ezt ön mondta, akkor igazániból szinte azt mondom, hogy el kell, hogy várjuk, hogy az életünkön keresztül a drága Szent Szellem, a mennyi édes Atya szelleme és a Fiú szelleme rajtunk keresztül működjön és segítsen az embereknek. Mert az embereknek gyakorlati segítség kell. És nem csak úgy, hogy halat adsz nekik, amikor éhes, az is nagyon fontos. Persze. Nagyon fontos. Hanem, hogy önmaguk is megtanulja, tudom, ilyen közhely, de hogy önmaguk is megtanuljanak halászni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy nekünk ugyanezt kell, tehát nem, hogy kell, tudunk, képesek vagyunk, nem kell. Tehát lehet anélkül is élni nyilván, nincs olyan, hogy kell. neked az üdvösséget biztosított. Ha az úron csüngsz, ha ő vele jársz, ha nem tagadod meg, ha vele vagy, akkor ő soha nem hagy eltéged, amúgy sem hagy eltéged. Ha ő megtagad, azt mondja, hogyha őt megtagadják, önmagát viszont meg nem tagadhatja. Tehát még ugye vannak olyan helyzetek, amikor valakinek egy homlokára fognak egy fegyvert, és azt mondják, hogy tagad meg Jézust, és lehet, hogy olyan gyenge pillanatában van, hogy azt mondja, de nem gondol ezt komolyan a szívében. Biztos, hogy ilyen is van. Mert megfáradt, mert meggyötört, mert megkínozták, nem tudom. De ez nem a szívéből fog jönni, hanem a félelemből. Gondoljátok akkor, hogy ezáltal akkor az Úr őt kidobná a mennyből, de hogy dobná. És érted, ő látja a szíveket, hogy mi van. Értitek, ugye? Nem kell, nincs olyan, hogy kell, de ez egy lehetőség a számunkra, mindannyiunk számára, mindannyiunk egytől egyig mindenki számára, ez egy csodálatos lehetőség, hogy azt adjuk az embereknek, amit Jézus adott, amikor a Földön járt. Értitek, hogy ugyanúgy, amikor eljön az ember az ő maga problémájával, amikor eléd hozza a problémát, és azt mondja, hogy figyelj, nekem ez a problémám, akkor te ne csak azt mondd, hogy hát jó van, hát nagyon sajnálom, meg együtt érzek veled, meg minden. Persze, hogy együtt érzel vele, persze, hogy sajnálod, nyilvánvaló. Ez egy emberi tulajdonság, ez teljesen normális. De mi tudjunk rajta segíteni valóságosan. Tehát, hogy amikor olyan ember fájdalmakban van, akkor imádkozol érte, és amelyik járod, és az a fájdalom eltűnik. Jön egy ember, anyagi nehézségekben van, és imádkozol érte, és látja, hogy megnyílik a menny. De megtanulja azt, hogy hogyan éljen ebben az áldásban, amit az Úr nekünk biztosított. Vagy hogyha mondjuk családi nehézségei vannak, konfliktusai vannak, állandóan éri őt ugye a külső nyomás minden felől, akkor meg tudod neki mondani, hogy figyelj, veled vagyok, melletted állok, imádkozunk ezért a helyzetért, és egyszerűen fogadd el ezt hittel, és lásd meg Isten kezét, hogy ő cselekszik. És vannak olyan, ugye tudjátok ezt így már ti is, ugye nyilvánvaló, hogy tudjátok, hogy vannak olyan élethelyzetek, amikor egy bizonyos dolog az hosszabb ideig nyilvánul meg, tehát hosszabb idő kell neki, amíg létrejön. És vannak olyan szituációk, amik azonnal megnyilvánulnak. És tudjátok, én azt gondolom, hogy ez azért bizonyos értelemben tőlünk is függ. Tehát, hogy milyen mértékben adjuk oda az életünket az Úrnak. És innen kanyarodnék a tanításra, mert szerintem minden pont jó beillik a tanítás, ugye, hogy mire épített fel az életedet. Amen? Tehát, hogy mire épített az életedet. Amiről tanítottunk ugye vasárnap is, de szóval nagyon fontosnak éreztem ezt a dolgot, hogy ez az alap, tulajdonképpen ez egy alap. Hogy ezt újra érdemes kicsit átnézni. Lehet, hogy más szemszögből fogja mutatni nekünk a Szent Szellem, mint ahogy elmondtuk ott vasárnap Veronikával, de mégis ez nagyon fontos. Mert itt van ez a veszélyekkel teli világ, és itt vannak a kihívások, itt kell ugye a Krisztus győzelmét megélnünk, itt ebben a világban, amelyben ott igazándiból erre ilyen értelemben legalábbis így gondolom, hogy nincs szükség, hiszen nincs ott gonosz. És nagyon fontos, hogy mi az az alapvetés, amire te az életedet alapozod. Mire áll a te épületed? És minket eligazít ugye az Isten igéje ebben, az alapigéje az volt a Máté 7.24, hogy aki meghallgatja a szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Tehát ez nagyon fontos, hogy itt nem azt mondta, hogy meghallgatja, eleve nem azt mondta, hogy csak hallgatja, ugye, mert van egy olyan is, aki csak hallgatja Isten szavát. Erről sokat beszéltem már régebben is, egyik fülén be, a másikon ki. Elmegy a testvére az Isten tiszteletről, és megkérdezett tőle, hogy végül is miről volt szó, mondd már egy pár szóban, és nem tud nagyon mondani semmit. Miért? Mert csak hallgatta, de nem hallotta meg. Mert az elméje olyan állapotban volt, hogy nem volt képes ezt igazán megragadni, mert nyilván az egészet úgyse tudjuk megragadni. Egy órás prédikációt is, értitek, nem tudjuk az egészet megragadni, de vannak olyan dolgok, amiket meg tudunk belőle ragadni, és építkezünk abból. Tehát amit Isten kijelent neked. És ez nagyon fontos. És azt mondja, hogy meghallgatja, és meg is teszi. Tehát, de tudjátok, a kettő között azért van egy nagy rés. itt, hogy meghallgatja és megteszi. Meghallgatja a szavaimat, mit hallgat meg, ugye? Azt Jézus mondta, az én szavaimat hallgatja meg. És meg is teszi, de elvezet minket az Isten igéje arra is, hogy hogyan vagyunk képesek megtenni, tudod miért? Mert elmondom neked őszintén, hogy keresztény életet nem nehéz élni, nem nehéz élni keresztény életet, hanem lehetetlen a Szent Szellem által. Értitek? A Szent Szellem nélkül nem tudsz keresztény életet élni. Mert a keresztény élet az tulajdonképpen nem csak egy jó erkölcsös élet. Mert persze, figyelj, jó erkölcsös életet, azt igazándiból a vallásos emberek is produkálni tudnak, igaz? Egy látszólagosan jó erkölcsös életet. Tehát tudnak felmutatni olyan jelenvonásokat valamilyen úton, módon, hát az emberi lelkükkel, nem tudom hogyan, hogy az van jó. Tehát azt lehet mondani, hogy mit tudom, nem lop, nem csal, nem hazudik, törzsökeres bűnökben nem vesz részt, mit tudom én, szeretettel beszél, ritkán türelmetlen, De nem ez a keresztényi élet. A keresztényi élet az olyan, a legjobb, talán a legjobb szimbólum, bár ezt nem írtam ki ezt az igét, de tudjátok, hogy benne van az evangéliumokban, amit Jézus mondott, hogy ti vagytok az János evangéliumban, hogy ti vagytok a szőlővesszők, és én pedig a szőlőtőke. Tehát igazániból, és nem teremhettek gyümölcsöt, azt mondta az Úr, hogy nem teremhettek gyümölcsöt magatoktól, a saját, hanem hogyha a szőlőtőkén maradtok, igaz? Tehát te ezt igazániból Jézus éli rajtunk keresztül az ő saját életét. Tehát itt igazániból nem az a lényeg, hogy te mennyire tudsz erkölcsös lenni, mert persze egy bizonyos határig, egy bizonyos értelemben minden ember, én azt gondolom, aki nem borzalmasan démonizáltan gonosz, szörnyű gonosz, tud valamilyen szinten moderálni magát, és tud egyfajta erkölcsösséget felmutatni. De a keresztény élet az erőben nyilvánul meg, tehát az nem a baj, hogy valaki erkölcsös, az csak egy ilyen hozadéka annak, hogy a megszentelt természet, tehát az, hogy a te újjászületett belső embered kívülre kerül, és meg tudsz bocsátani, és elég gyorsan, egyre jobban, nem vagy iszonyatosan indulatos, vagy hogy az vagy is, akkor hamar eltávozol abból, értitek? Tehát, hogy ez így folyamatosan épül, mert a Szent Szellem építi bennünk. De a keresztény élet az nem ebből áll, hát látjuk Jézusnál, ugye? Meg látjuk az apostolok cselekedeteiben, hogy a keresztény élet azért az egy kicsit más. Az azt jelenti igazániból, hogy a szőlőtő a saját nedveit, úgymond a szőlővesszőkbe plántálja, és ott gyümölcsöt teremnek, és ezek a gyümölcsök, tudjuk, hogy a Galata levél 5.22-ben felsorolja Pál apostol azt, hogy mi a szellem gyümölcse, és ugye ott menjünk is oda, most menjünk oda, mert nem hoztam, nem tudom, ez is a kőszikához tartozik, biztos azért lapozzunk oda a galacaiakhoz írt levélbe, hogyha ti is oda hajtjátok a ti igéteket, ami nátok van. És az 5. rész 22. versben fogom majd olvasni, pillanat türelmeteket, csak közben igyekszem ide lapozni, itt az online térben. Tehát ezt mondja a 22. versben, hogy a Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Teremti, milyen jó ez a egyszerű folytás, hogy megteremti bennünk ezeket, szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Tehát azt mondja, hogy a Szent Szellem ezeket megteremti bennünk. És nézzétek meg, hogy milyen jó dolgokat mond, például ilyeneket, hogy a szeretet és az öröm. Például az, hogy te állandóan az Isten szeretetében tudsz élni. Tulajdonképpen el lehet, én azt gondolom, mert egyébként nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, de én azt gondolom, hogy ez megvalósulhat a mi életünkben, hogy állandóan az Isten szeretetében tudunk, azaz az agapé szeretetben, amire azt a tanúságot teszi a Rómaiakhoz írt levél 5. részében, az 5. rész 5-5, tehát hogy kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adott nekünk az Isten szerelme. Tehát, hogyha mi az Úrral járunk, ha nyitottak vagyunk, ha átengedjük a dolgainkat az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek, hogyha nem akarunk mindenáron magunkat megvalósítani és magunkhoz ragaszkodni, hanem engedjük azt, hogy Isten szelleme megvalósítsa az igaz énünket, hogy így mondjam, tehát megvalósítsa saját magát, akkor ezek egyszerűen megjelenek benne. Nem lesz ez neked nehézség, vagy nem fog nagy nehézséget okozni, hogy te az Isten szerint éljél szent életet. Amen? Tehát ez nem fog neked nehézséget okozni. hanem ez egyszerűen megterem benned a szellemnek a gyümölcseként. Tehát ez a szeretet, öröm. És milyen jó dolog már, gondoljátok, ebben a világban, amiben most élünk, a szeretet, az öröm, hát tehát érted, hát itt a káröröm, meg a testi örömökön kívül igazándiból nem olyan túl sok örömöt találunk itt, ugye, meg a különböző morbid viccelések, tehát nem olyan túl sok örömöt látunk itt a Földön, de azt mondja, hogy mi képesek vagyunk az Isten szeretetében élni, az örömben élni, sőt, azt mondja, hogy a Szent Szellem által ezeket megteremi bennünk, békességben tudunk élni, tudod? Ez egy óriási nagy dolog. A világ ezt szeretné a világ, hogy végre tudjon békességben élni. Nézzétek meg, most mindenhol ez van, hogy békesség, biztonság, ugye tudjuk az igéből, hogy akkor jön el majd a vége, amikor mindenki már ezt fogja olyan mértékben kívánni a békességet és a biztonságot, hogy mindenek felett való lesz. Ez lesz az elsődleges. Türelem, hát a türelemet értitek, tehát sok ember iszonyatosan türelem, de figyeljetek, még egyszer hangsúlyozom, ezek jönnek, hogyha a Szent Szellemmel élsz. De a keresztény életnek nem a moralitás a lényege, hanem ez a moralitás egy természetes dolog. Tehát az, hogy az ember erkölcsi lény, az, hogy az ember erkölcsi dolgokat terem, az olyan természetes az újjáteremtett szellemedben, az új emberedben, olyan természetes, mint hogy természetes a te füled meg az orrod, hogy rajtad van, érted? Tehát egy ilyen normális velejárója. De még ez mindig nem a ez még mindig nem, bár ez már hasonlít rá, nagyon hasonlít ugye a Krisztus életre, vagy a keresztény életre, mert azért ebből nagyon keveset látunk. Tehát ilyeneket, hogy szeretet, tehát most ugye a szeretet alatt nem az önző szeressél, mert akkor foglak szeretni című programot akarja bemutatni, hanem ugye itt utal tulajdonképpen az isteni szeretetre. Tehát az 1 Korintus 13-ban megénekelt isteni szeretetre, hogy az Isten szeretete, ami egyébként bennünk van. Az a Róma 5-öt ezt mondja, hogy bennünk van. Tehát erről a szeretetről beszél. És tudjátok, hogy ez a szeretet olyan, hogy a végtelenségig képes tűrni. Ugye mit mond akkor, én most nem fogok odalapozni, de hogyha akartok, ti odalapozhattok, az 1 Korintus 13 elmondja, hogy az Isten szeretet pedig nem kérkedik, nem irigykedik, nem fújja fel magát, nem örül a hamisságnak, de örül az igazsága, nem rója fel a gonosz, szóval, érted, ezek már ilyen isteni tulajdonságok. Mi tulajdonképpen hajlamosak vagyunk arra az emberi testi dolgok miatt, hogy még ott, itt vagyunk ebben a testben, és a lelkünk sem alakult még teljesen át olyanná, ami ennél a szellemünk újjászületett igazá. Ezért hajlamosak vagyunk abban, hogy felroljuk a gonoszt például, ugye? Hogy felroljuk a gonoszt a másikra. Azt mondjuk, hogy hát figyelj embertek, és megvan ennek az egyházban belül egyébként nem a felrovásnak, hogy felrolni a gonoszt, annak nincs helye az egyházban. Tehát nem rohatod fel a gonoszt az embereknek, mert akkor nem az Isten szeretet, de korrekciónak van helye az egyházban. Ugye, ismeritek az apostoli levelekből. Tehát van helye az egyházban annak, amikor valaki oda megy egy vezető főként, aki ugye tapasztaltabb, és elmondja nagy szeretettel, hogy drága testvér, nagyon szeretlek, de segíteni akarok neked, és te is tudod, értitek? És ha erre nem hallgat, akkor mondja Pál a többit, hogy akkor mi van, akkor gyűjtse össze a véneket, stb. Mindegy. Nem akarok moralizálni, mert a moralitás az jó dolog, de az nekünk természetes kell, hogy legyen. Tudom, hogy nem az, de ez csak azért nem az egyébként, hogy nem erkölcsösek a keresztények sokszor, és mit értek ez alatt? Most ez alatt nem a viktoriánus kort értem, jó? Tehát ne tévezz már össze ezt, hogy ez a viktoriánus kor, tudjátok, mi volt a viktoriánus erkölcsiség, amikor az emberek egyszerűen mindent szégyeltek, ami emberi. Értitek? Tehát az ilyen, amikor már ez a farizeuskodásnak egy bizonyos szintje, ez a viktoriánuskodás, érted? Ez a keménység. Nem erre mondom, az erkölcsiség olyan, mint Jézus. Hát nézd meg az életét. Nézd meg az Úr földi életét. És akkor azt mondta, hogy hát figyelj, ő hozzá a bűnösök vonzódtak. Így van, vagy nem? Vonzódtak hozzá. Miért vonzódtak? Ha Jézus ítélkezett volna úgy, mint ahogy mi ítélkezünk sokszor testvéreinken, nem vonzódtok volna a bűnösök hozzá. Mert azt mondták volna, hogy hát figyelj, eleget elítélnek amúgy is minket, magunkat is elítéljük többször, meg minket állandóan elítélnek, hát még ez a messiás, aki messiásnak mondja, ez is elítél minket. Nem von, de azt mondja, vonzódtak hozzá a bűnösök. Hogyan tudtak vonzódni hozzá a bűnösök? Hogyan? Úgy, hogy nem ítélte el őket, ámen. Úgy, hogy megérezték Jézusnak a környezetében azt a fajta isteni szeretetet, ami elfogadja az embereket, és maga ez a szeretet Tehát maga ez a szeretet változtatja meg az embernek a lelki világát, a lelkét, értitek? Tehát ez a szeretet, ami ennek a szeretetnek a légkörében, ezek az emberek, akik ott Jézus mellett ültek, és láttak, hogy mennyit mosolyog, mennyit szeret, mennyien jó beszélgetőtárs, mennyi bölcsességet mond, stb. Ezek az emberek élvezték azt a jelenlétet, pedig itt ezért elég durva bűnökről beszélünk, akik durva bűnökbe éltek, hiszen prostituáltakról beszélünk, meg ilyen mindenféle ugye vámszedők, akik ellopták mindenüket, a római kormányt kiszolgálták, az vámszedőt mindenkinél jobban utálták. És ilyen emberek társaságában látták meg az iszákosok, meg a tudjátok ti is, ezt nem kell sokat mondani, és miért vonzottak hozzá, hogyha Jézus ítélgette volna őket, akkor nem érezték volna jó magukat a környezetében, tehát valamilyen oknál fogva kellett, hogy ott jól érezzék magukat. Pedig tudták, hogy bűnösök, értitek? Tudták. És volt, hogy elég sírták magukat, és volt is, hiszen látjuk ugye a prostituált nő esetében, igaz-e? Tudjuk azt, hogy oda ment, és a könnyeivel törölte, és, tehát, de ő nem akkor tudta. Tehát nem akkor tudta meg, amikor Jézus kimondta, hogy megbocsájtattak múlt időbe a te bűneid, asszony. Érted? Tehát ez nem akkor tudta meg, ezt már előtte megtudta, azért jött oda, mert megtudta, hogy mennyire szereti őt az Úr. És ezt a szeretetet sugározta vissza ő azzal, hogy képes volt, bemert menni ezekkel bemert menni egy főfarizeus házába, csak azért, hogy megkeresse Jézus, és olajat töltött, egy finom olajat töltött a lábára, ami nagyon drágolt, és a hajával törölgette, meg a könnyeivel áztatta. Értitek? Tehát nem félt, mert a szeretet kiűzi a félelmet. És ezek az emberek vonzódtak. Tehát még egyszer mondom, hogy az erkölcsiség az itt ebben az esetben, azt mondom, hogy a Galáciakhoz itt levél 5.22-ben is, hogy egy ilyen természetes dolog, egy keresztény nem vágja agyon a másikat, hogy nem káromkodik, hogy nem, tehát hogy ezekből megváltozik. Lehet, hogy nem azonnal, de megváltozik. Fokozatosan, de megváltozik belőle. Értitek? Ez természetes. Nem ez a keresztényi élet. Lehet, hogy a vallás erre óriási nagy hangsúlyt tesz, és megpróbálja ezt előidézni, de nem ez a keresztényi élet. A keresztény életnek ez csak egy része. Ez csak egy ilyen természetes dolog. A keresztény élet az, amit a János 14-12-ben mondott Jézus, hogy akik bennem hisznek, ugyanazokat fogják cselekedni, mint én, sőt, nagyobbak. Ez az a keresztényi élet, amikor és tudod, hogy merte ezt Jézus mondani? Úgy, hogy tudta, hogy a testének a részeivé leszünk. Úgy, hogy tudta, hogy jön az újjászületés, tudta, hogy ő benne fogunk élni, és ő pedig bennünk fog élni. Tehát tudta, hogy ez nekünk nem jelent majd olyan borzalmas harcot, érted? Hogy most hogy éljen már rajtunk keresztül Jézus? Ő csak annyit tudott, hogy te tudta ezt, hogy mi csak annyit fogunk tudni, hogy adjuk át az életünket szöröstül, böröstül, lelkestül, szellemestül, mindenestül az Úrnak. És engedjük azt, hogy ő élje az életét rajtunk keresztül. Amen? Ez nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Tehát ezt látnotok kell, drága testvérek, hogy ez milyen mértékben nagyon fontos. Tehát nem ez a moralizálás. Szia, Marika, állat, hogy kikapcsolom a... Tehát, hogy nem ez a moralizálás, nem ez a moralizálás a lényeg a kereszténységnek. Mondom, lehet, hogy nagyon szeretné ezt a vallás veled elhitetni, hogy ez a lényeg a kereszténységnek, ez a moralizáló élet, de nem. A kereszténységnek az a lényeg, és ezt hangsúlyozom, és a kereszténység is elmondom, hogy Jézus Krisztus éli a természet feletti életét bennünk a Szent Szellem által. És amikor odajön valaki a problémával és a nehézséggel, amit hoz eléd, akkor te ugyanazt teszed, mint amit Jézus abban a szituációban. Értitek? Hogy ugyanazt teszed meg. Ez a keresztény élet lényeg. És ebben neked, hogy mondjam, tehát neked igazándiból egy dolga van ebben, mert a keresztény élet nem nehéz, hanem lehetetlen. Ezt még egyszer hangsúlyozom. Keresztényként élni nem nehéz, lehetetlen. A Szent Szellem nélkül nem lehetséges. Mert természet fölötti teljesen, amen? Nem lehet ezt megélni emberi lélek, pszichés erővel, ez csak a Szent Szellem erejével lehet. Tehát nekünk az a lényeg, hogy hogy mi odaadjuk az életünket az Úrnak, és itt mondta, aki hallgatja a szavaimat, visszatérek most a kősziklás dologra, a Máté 7.24-re, hogy hallgatja a szavaimat, és meg is teszi. Na de ahhoz kell az a természet feletti erő, hogy te meg tud tenni, de az minden újjászületett keresztényben benne van ez a képesség, értitek? Benne van alapból. Csak a lényeg az, hogy lehet, hogy nem szabadult benne fel. Ez ugyanolyan, mint a hit. fel kell, hogy szabaduljon bennünk, ez, ami az, hogy úgy, hogy rajtunk keresztül az Úr éli a saját életét, hogy ennek ne legyen akadálya bennünk. Mert ez a legrosszabb, ugye, hogy az ember akadályokat tesz. Mi akadályozza meg azt, hogy Jézus éljen bennünk? Most nem úgy, hogy benned éljen úgy, hogy befogadtad a szívedbe, hogy elfogadtad megváltódnak és újjászülettel. Persze, hogy benned él, és soha nem is fog elhagyni téged. Hanem, hogy éljen rajtunk keresztül, akkor inkább ez jobb. Mi akadályozza Jézust abban, hogy rajtunk keresztül éljen? Szerintetek ez valamilyen morális dolog, valamilyen erkölcsi dolog? És én azt mondom nektek, hogy nem. Hogy nem erkölcsi dolog. Hogy ez nem erkölcsi dolog. Sámson erkölcsös ember volt? Nem. Dávid az volt? Nem. A törvény alapján nem voltak erkölcsös emberek. Óriási nagyokat buktak. Rajtuk keresztül Illés, vegyük Illést. Nagyon jó példa Illés, igaz? Mindenki ismeri Illés prófétát. Ő egy morális ember volt? Nem volt morális ember, mert például a lelke iszonyatosan megfáradt, és megijedt Jezabelnek a fenyegetőzésétől, és elszaladt. Ti is tudjátok. Tehát őnek is volt ilyen összeomlása, hogy ember volt, egyszerűen ember volt. És mégis használta őt az Isten? Persze, Dávidot használta, igen. Mózes használta a gyilkosság után, igen. Használta az Úr, értitek? Használta. Tehát ez azt jelenti, hogy Istennek nem már az Ószövetségben sem volt, ez volt a feltétlenül fontos. Jó dolog volt, és kellett is, persze, és ezek az emberek nyilván vigyáztak, megtisztították magukat, amikor úgy volt. Tehát, hogy kellett is, de nem ez volt, nem ez volt. Akkor mi lehet az a dolog, mi lehet az ő titkuk? És tudod, én azt mondom neked, így próbál meg kifejezni, az Istennel való közösségre hangolódott élet. Érted? Tehát amikor keresed az Isten arcát, amikor vele jársz, amikor bevonod őt az életedbe, amikor nem hagysz olyan területeket, ami ne lenne az övé és az ő ura, amikor te tudatosan az uralma alá helyezed az életedet, mert tudod, hogy mennyire szeret, és bízol benne. Amen? Értitek? Tehát ez az, amit nem mindenki tud meghozni, és nem azonnal. Tehát sokan újjászülettek, sokan Isten gyermekei, de nem mindenkiből lesz tanítvány. A tanítványság és az, hogy valaki Isten gyermeke, abból fakad a tanítványság, hogy Isten gyermeke, de a tanítványság az egy teljes átadott élet Istennek. Ami a legboldogságosabb dolog ezen a földön, merem állítani. Hiszen Jézus maga mondott ilyen példákat, hogy senki sincs, aki elhagyta én érettem és az örömhírért, bármiét is, most nem fogom ezt felsorolni, elég sok mindent mondott, aki 100 annyit ne kapna most ebben a világban, az eljövendő világon pedig tehát az eljövendő világon pedig örök életet, és üldözésekkel együtt. Tehát, értitek? Tehát már ebben a világban 100-szorosat kell, hogy várjál. Ha te elhagytad ezt, vagy azt, az örömírét, hogy az evangéliumért éljél, akkor 100-szor annyit kell, hogy megtörd. És Isten nem lehet megcsúfolni, tehát ő nem hazudik, értitek? A másik, amit nagyon fontosnak érzek még elmondani, mielőtt még tovább mennék ebből a kősziklás dolga, ez mind erről szól, mert hogy a kősziklára való építkezés az, amikor átadod az életet az Úrnak, és akkor nyilván az ő szavaira hallgatsz, de fogom, amit nagyon fontosnak érzek még így elmondani nektek, mekkora árat fizetett értünk az Úr? Most figyelj, ez nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy ez a néhány mondat, ez most tényleg nagyon fontos. És hiszem, hogy el tudom mondani, ahogy benne van a szívemben. Isten testé lett, ugye? Megjelent testben, tehát megjelent testben, emberi testet vett föl. Igazándiból iszonyatos kínhalált halt. Azt mondja az Ézsaiás könyvében, hogy néztünk rá, de nem volt az ábrázata kiváltos, és az emberektől elhagyott volt, tehát a fájdalmak férfia és a betegség ismerője, aki erről orcánkat elrejtjük. Tehát amikor ezt mondja, nem volt az ábrázata kiváltos, ott a Héberben egy olyan kifejezés van, amit most nem tudok nektek hirtelen visszaidézni Héberül, de egy olyan kifejezés, hogy borzalom volt. Tehát Jézus ott a kereszten, fönt, totálisan eltorzult, értitek? Nem volt emberi az ábrázata, nem volt neki emberi alakja. Emlékeztek erre a kijelentésre? És nem volt emberi alakja. Tehát Jézus olyan mértékben adta át magát a gonosznak, hogy így mondjam, hogy a büntetést, ugye az emberiségére a büntetést, a hitharcát megharcolja, és az emberiségére a büntetést elvigye, hogy teljesen széttört. Tehát nem tudsz nekem olyan horrorfilmet mutatni, mondjuk, vagy olyan jelenetet, ami annyira ronda lenne, mint amilyen Jézus volt. Nem volt neki emberi alakja. Tehát minden ráment. Iszonyatosakat szenvedett, tehát borzalmasakat, tudjátok. Tehát ezt mondta a Passionnak a rendezője, hogy hirtelen Mel Gibson talán, nem biztos, mindegy. Azt mondta a Passionnak, írja meg valaki, hogy ki volt a Passió rendezője, igen, oké, akkor eltaláltam, Mel Gibson. Szóval, tehát azt mondta, képzeljétek el, hogy abból le kellett csökkentenie azokból a jelenetekből nagyon-nagyon meg kellett kurtítania, mert különben senki nem tudta volna megnézni és elviselni. Érzékelitek ezt? Tehát ezt mondta, hogyha ő ezt nem kurtítja meg, tehát nem enyhíti. Oké, csak valamit nézzem, hogy nem enyhíti tehát hogyha nem enyhíti ennek a bemutatását, az ábrázolását, nem lenne olyan ember a Földön, aki meg tudná nézni ezt a filmet. Értitek ezt? Senki nem lenne olyan a Földön, aki ezt a filmet meg tudná nézni. Hogyha a valóságot visszahozta volna. Amilyen az Úr volt. Tehát ilyen mértékben szenvedett. Na most következő. Miért mondtam ezeket el? Hogy ilyen mértékben szenvedett az Úr. Figyeljetek rám, miért mondtam ezeket el? Megmondom, miért. Ezután a szenvedés után, amikor mindent helyreállított az Úr, az összes bűnt, az összes vétket, a bűnös állapotot, az emberiség bűnös állapotát, és az ebből a fakadó összes vétket, a Káin vétkétől fogva a hitleri bűnök és a sztálini és a polpoti bűnökön keresztül minden bűnt, minden vétket, mert a bűn és a vétek az kettő, csak ugye mi össze szoktuk keverni a Károli folytás miatt, tehát hogy minden vétket magára vett, és nincs Isten előtt az emberiségnek igazándiból vétke. Nincs vétke. Tehát ez akkor lép érvénybe, akkor lép hatályba, ha valaki elfogadja Jézust. Akkor rá ez vonatkozik, ha belelép a szövetségbe. Érted? Automatikusan nem fog az emberekre ez ráulani, de ha belelép a szövetségbe, ez automatikusan, ez rád vonatkozik. Tehát az, amit te el fogsz követni 10 év múlva, vagy holnap után, azt is Jézus magára vette, ettől lett olyan borzalmas. És figyelj, ezek után, ha azt mondja az Isten igéje, hogy ha az ő fiát odaadta, de kár, hogy ezt az igét nem találtam meg, vagy nem kerestem meg, ha az ő fiát odaadta, értünk, és ezt nem, hogy ne ajándékozna ővel együtt mindent minélkünk? És értitek, hogy, tehát hogyha az ő fiát, tehát hogyha azt odaadta, figyelj, ilyen nagy árat fizetett értünk az Isten, akkor mi soha nem mondhatjuk azt, hogy amikor Jézus nevében imádkozunk, amire az Úr buzdított, hogy Isten nem hallgatott meg minket. Értitek? Ezt soha nem mondhatjuk ki. Tehát Isten mindig meghallgat, amikor Jézus nevében imádkozom. Ezt Jézus maga mondta. Tehát ez nem, nyilvánvaló, hogy most nem az, tehát olyan imát nyilván, most ne, ezt értsd jól, amit mondok, olyan imát, hogy halljon meg a szomszédom, mert utálom, azt nem fogja Isten meghallgatni nyilván. Érted? Vagy váljon el az ember, és akkor legyen az enyém. Érted? Ilyeneket, ez őrültség, mindenki tudja őrültség, ilyet egy normális keresztény nem kér. Érted? De az, amit te kérsz a szívedben, munkahely, házastárs, pénzügyi, hogy mondjam, előrejutás, hogy segíteni tudjál másokon, egészség, az egészséget, hogy helyreálljon, ezeket soha, tehát nem tudja visszatartani az Úr, mert annyira szeret, mert hogyha az ő fiát odaadta mi életünk, hogy ne ajándékozna vele együtt, mindent mi nélkünk, érted? Tehát soha nem szabad így hozzáállnunk, soha. Mert hatalmas volt a szenvedés és az ár, amit kifizetett értünk. Tehát mi itt emberi elmével, mi itt a földi viszonyok között nem tudjuk elképzelni, hogy mekkora árat fizetett értünk Jézus. Csak sejtéseink vannak. Úgy szokták ezt még ábrázolni, hogy Jézusnak egy csepp vére is elég lett volna ahhoz, hogy a világ összes vétkét elvegye. Egy csepp, képzeljétek el, szent véréből egy csepp elég lett volna, hogy ez megtörtént, ami most megtörtént. De azt mondja, ő annyira szeretett minket, hogy az összes, kiontotta értünk az összes vérét. Érted? Tehát ő egy, azért tudja jó lelkiismerettel mondani a zsidókhoz írt levélben a 10. rész 14. pár, 12. 14. versben, valamelyik a kettő közül, hogy egyszeri áldozatával örökre tökéletességé tette a megszentelteket. Nincs többi áldozat. Egy egyszeri áldozatával örökre tökéletességé tette. Tehát téged és téged, mindenkit, aki belelép a szövetségbe. Egyszeri áldozatával örökre. Érted? Ez azt jelenti, hogy ezért mondja a zsidókhoz írt levél azt, hogy mi szabadon járulhatunk az atyához, amen, a kegyelem királyi trónja elé. Tehát ő nekünk már nincs akadály, te mindig bemehetsz az atyához, és ott mindig tátkarokra lesz. Bemész az atyához, és ott mindig átölelnek, akármilyen nagy gonoszságba jössz, most így mondom, akármilyen nagy hülyeséget követtél el az életedbe, bemész az atyához, és nem rólják fel neked, hanem tátkarokkal fogadnak. És tudjátok, ezért félnek az emberek a kegyelem üzenetétől igazándiból, mert azt szokták mondani, hogy akkor evel buzdítjuk az embereket, hogy tehát evel az, olyan kedvet kap egy ember, hogy hát figyelj, ki van füzetve az ár, el van törölve a bűnöm, tök igazat mond, és ezért tulajdonképpen nyugodtan védkezhetek, és élhetek egy disznó életet. Ha valaki ilyet kérdez, szerintem az nem született újjá. Tehát akkor valaki erre vágyik, hogy csak azért, tehát ezért a tényért, mert Jézus kifizette a bűneinkért kiáró büntetést, ezért direkt belevetem magam a gusztustalanságokba, szerintem annak én nem tudom, de tehát nem, valami kétségeskedek ebben, hogy akkor tényleg az Úré ez az ember, vagy nem. Aki az Úré, az nem erre törekszik nyilván. El tud esni? El, persze, hogy el. El, hogy ne tudna? Van teste, van lelke. De nem fog erre törekedni, hogy minden gusztustalanabb életet éljen. Értitek? Tehát nem ellenkezik a belső természetével. Tehát ez nagyon fontos. Jó? Tehát, hogy akkora árat fizetett értünk, hogy ilyen, soha ne gondolj erre, hogy amikor te valamit kérsz az atyától, ő azt mondja neked, hogy nem. Amikor Jézus nevében kéred, és az egy pozitív jó dolog. Akkor ezt megadja neked. Azt mondja, amit kértek, Jézus nem tett ott a János evangéliumnak például vonatkozó szakaszaiban, nem tett ott ilyen kitételeket Jézus, értitek? Tehát nem volt, hogy amit az én nevemben kértek az atyától, ha nem egy új autó, vagy értem, nem tett kitét, tehát ha valamit kértek az atyától az én nevemben, higgyétek, hogy már megkaptátok, és megvesz nekem. Miért? Mert alapvető dolog az, hogy te nem azért kérsz az atyától, sőt, én azt mondom nektek, hogy aki tényleg az Úrral jár, az tudja, ahogy Jézus is imádkozott Lázár sírjánál. Mit mondod? Tudtam, hogy meghallgattál engem, mert te mindig meghallgatsz engem. Értitek? Mert hogy már tudjuk, hogy Jézusban meg lettünk ajándékozva mindennel, ami az életre és a kegyességre való. Tehát igazániban már csak hálát adunk. Valamikor kérünk az atyától, persze. De igazániból szinte majdnem azt mondom, hogy már kicsit ilyen formalitás, hiszen már mindent odaadott nekünk az atya. Nagyon sokszor csak hálát adunk, igaz? Hogy Uram, köszönöm, hogy meggyógyítottál, köszönöm, hogy megvan a munkahely, köszönöm, hogy tudok boldogulni, köszönöm, hogy tudok adakozni, köszönöm, hogy tudok segíteni, köszönöm, hogy egészséges vagy, köszönöm, mert ezeket megtette. Tehát, hogyha valamit kértek az atyától az én nevemben, higgyétek, hogy már megkaptátok, és meg lesz nektek. Ez a Márk evangéliumban van egyébként. Értitek? Tehát, tehát megjelenik, ott nem az, hogy meg lesz, hogy majd, tehát sokszor úgy képzelik el ezt az igét az emberek, hogyha valamit kértek az atyától az én nevemben, el kell telni egy bizonyos ideig, időnek a földön, Isten így hümmög rajta, hogy hát, figyelj Gábriel, halló Gábriel, Mihály, figyelj, megadjuk, na, döntsük már, megadjuk, vagy ne adjuk. És akkor eltelik egy bizonyos idő, és az ember ugye addig, jó, adjuk meg, na, egye kutya, vigyen állja, érted, tessék, ott van. Ez nem így van. Hát már mindennel meglettünk ajándékozva Krisztusban, ámen? Ami az életre és a kegyességre, vagy ezt írja az Isten igéje. Tehát ez nem így van, hogy Isten itt töpreng rajta, hogy hát figyelj, ennek a gyereknek, az én gyerekemnek, ennek a kellene egy jó munkahely, kellene egy, na várj, most megadjuk neki, ne adjuk. Figyelj, aki az életét odaadta, úgyhogy borzalmas kihalált szenvedett. Figyelj, most képzeld magad, nem tudjuk magunkat ebbe beleképzelni, de ez olyan dolog, most picit fordítsuk le emberi nyelvet, erre a mai emberi életünkre és emberi nyelvünkre, figyelj rám. Ilyetől soha nem tudnánk megcsinálni ezt szerintem. Nem tudunk annyira, hogy mondjam, tehát nincs bennünk ilyen szeretet. Nem, bennünk van az a szeretet, de nem tud így felszabadulni, hogy mondjuk én a fiamat, pedig már nagy ló, vagy lányomat, meg akárkit, tehát érted, hogy én odaadjam, vagy az unokámat, hogy odaadjam kínhalára. Képzeld már ezt el, hogy mekkora szeretet volt az atyába, hogy kínhalára adja. De ilyen kínhalára, amilyen nem volt a történelemben. És akkor utána, és mindezt azért tenném, hogy a többieknek, hogy csodálatos kapcsolatba leesek velük, és hogy szerethessem őket, hogy ők el tudják fordni az én szeretetemet, a velem való közösséget, és hogy segíteni tudjak nekik, hogy mindent megadjak, amit kell. És akkor oda jön egy, ez megtörténik mondjuk, hogy a saját gyerekedet adtad, érted? És akkor utána oda jön egy gyermek, gyermeked, egy másik, és azt mondja, hogy apa vagy anya, mindegy, hogy léci, adjál már nekem egy új lakást, mert hogy ez már totárom, és megvan neked megvan a képepez, Istennek minden képessége megvan, tudod. És akkor azt mondhat, hogy figyelj, menj már innen, szóval ez vicc, ez csak egy vicc. Ne kérjél már tőlem ilyet. Tehát ezt nem csinálnád. Én mondom, ezt csak picit megpróbáltam lehozni egy földi viszonylatba, de hát nagyon nehéz, mert ilyet mi soha nem tudunk csinálni. Hogy odaadjuk a gyerekeinket, mert én előbb halnék meg nyilván, meg te is. Így van? Mindannyian. Hát ide jönnek ilyen, nem tudom milyen képfegyveres figurák, és azt mondanák, hogy egyikőtöknek meg kell halnia, én szerintem bármelyik keresztény abban a pillanatban azt mondanám, hogy én meghalok a többiekkel. Így van? Mert senkiben nincsen nagyobb szeretet annál, mint aki az ő életét adja az ő barátaiért. Biztos, hogy abban a pillanatban azzal nem akarnád, hogy a többiek meghalnak, lőjetek le engem, csűsz. Úgyis meg a mennybe. Ahova való vagyok. Amen. Tehát nem zavarna annyira ez a kis testi valami. De Isten borzalmasat szenvedett, Isten szenvedett, és akkor oda megy, és az pont azért, hogy csodálatos kapcsolatban legyen velünk, hogy kéressünk tőle szabadon, hogy beléphessünk a kegyelem királyi székébe, trónja elé, hogy a trónteremben lehessünk bármikor, és onnan téged ilyen morcos arccal, érted, egy ilyen borzalmas haraggal elutasítanak. Tehát ez fic, ez csak egy absztrakt gondolkodás. Tehát én ezt nem hiszem így el. Az megint más kérdés, amikor te haragszol magadra, vagy másra, érted? Az megint más kérdés, hogy te vagy szomorú a bűn miatt, esetleg amit elkövettél. De az is csak azért van, mert nem akartad megbántani, ugye? A másikat se, atyát se, senkit se, így van? Tehát ez azért van, hogy te... De Isten szeret téged végtelenül. Nyilvánvaló, hogy ez nem azt jelenti, hogy nincs Istennél... Tehát, hogy nincs Istennél egy olyan időpont, amikor megítéli az emberiséget. Van. Van. Egyetlen egy nap van, amikor megítéli a világot, ugye? De az ítélet is látjuk a Jelenések könyvében, ahogy a könyvek nyittatának meg, ezt el is olvasom, lapozzunk oda a Jelenések könyvéhez, mert nehéz idézni, mert egy eléggé komplex valami. Lépjetek a Jelenésekre, és nézzük meg ott a 20. verset, csak én véletlen a 20. fejezetet, csak én véletlen a 21-re a 21-re léptem, mindjárt. No, figyelj, 21. vers a 21. Bocsánat, a 20. fejezet a 11. verstől. Azután láttam egy hatalmas fehér trónt, amelyen ült valaki, tekintete elől elfutott a föld és az ég, és nyomtalanul eltűntek. Itt egek van, ugye a sámáim, az összes, tehát itt a világ mindenségről is szól. Majd láttam, hogy a trón előtt álltak a halottak, nagyok és kicsik. Azután könyveket nyitottak ki, és ítéletet hirdettek a halottak felett, mindenkinek a saját tettei alapján, amely a könyvekben voltak feljegyezve. Azután kinyitottak egy másik könyvet is, az életkönyvét. A tenger kiadta a benne levő halottakat, ugyanígy a halál és a Hádész is kiadták a náluk levő halottakat. Minden egyes embert a tettei szerint ítéltek meg. Ezután a halált és a Hádészt is bedobták a tűztóba, ez a második halál a tűztó. Ha valaki nem volt beírva az életkönyvébe, az is a tűztóba vetteték. Figyelj! Itt csak annyit akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy ha nem volt beírva az életkönyvébe, most figyelj, itt az emberi, tehát az emberek felett ítélkeznek, tehát az a személy, aki a bárány életkönyvében, mint te vagy én, be vagyunk írva, az nem is kerülhet, érted? Ellenmondás lenne, mert az a személy, aki elfogadta Jézust, megváltójának és uránk, újjászületett, most így mondom, mindegy, hogy most ezt így, hogy hisz benne, hisz neki, elfogadta Jézus. Az a személy nem lehet ott ebben a pillanatban, ott a sokaság között. Ez a több milliárd ember, aki ott fog állni. Miért? Mert egy, elragadtatunk az 1000 éves királyság előtt, ez biztos. Hogy a nyomorúság előtt, közepén vagy után, az más kérdés, ne fezekessük, nem tudom. De hogy az 1000 éves királyság előtt elragadtatunk, az tuti. Tehát minden hívő, aki az Úrban van, és ő azt is mondja ugye az apostol Pál, hogy nem fogjuk megelőzni azokat, akik előttünk mentek el, hanem amikor visszajön az Úr, akkor kinyílnak a sírok, és először feltámadnak az Úrban elhunytak, tehát csatlakozik a szellemük, avval a te, hát most csatlakozik, érted, most mi van ott, por, csont, mi? Értitek? Tehát az a lényeg, hogy ez egy allegória, tehát tehát nem úgy csatlakozik, most nem úgy gondolt, hogy hiszen hány keresztényt faltak föl, és úgymond már elnézést kérek, kakáltak ki az oroszlánok, így van, vagy nem? Az arénában, így van, vagy nem? Hát így van, nem? Nem mindenki tudtak eltemetni, és akit el tudtak temetni, annak is sokszor a csontja elporlat. Így van? Így van. Tehát itt ez egy allegória, hanem itt arról van szó, hogy Isten az összes atomot, amiből a te tested állt, megújítja, feltámasztod, de az már egy megdicsőült test lesz. Ezt tanítja Pál. Erre nem akartam tanítani, de mégis erről tanítok, mindegy. Tehát mi ott leszünk, azt mondja Pál, hogy mi nem fogjuk megelőzni azokat a testvéreinket, akik előttünk haltak meg, és utána pedig elragadtatunk a felhők vonaláig, mert odáig jön vissza az Úr, és örökre az Úrral maradunk, ott leszünk örökre, és megdicsőült testet kapunk. Tehát ebből következőleg az 1000 év út, mert jön utána az 1000 éves királyság, és az 1000 éves királyság után jön a nagy fehér királyi trón. Tehát ott nem lehetnek keresztények. És mégis, akkor mi értelme lenne, most gondolkodj logikusan is, mi értelme lenne megnyitni az életkönyvét, és itt nézegetni, hogy ki van beírva, és ki nincs. Azért, mert itt nem a bárány életkönyvéről van szó. Azért. Mert Ádám életkönyvéről van szó. Azért. Ádám élet. Szerintem a görögbe, bár azt nem néztem meg, le fogom ellenőrizni, ott utalás is van arra, hogy Ádám élet. Az ember, tehát egy ember tudott maradni. Értitek? Tehát itt ez volt ennek az egésznek a lényege, hogy ember tudott maradni a delikvens. Tehát ember tudott maradni. Ez nagyon fontos. Tehát nem leszünk ott ezen az ítéleten. Aki ember tudott maradni, az bennmaradt a bárány életkönyvébe. Tehát aki úgymond nem lett annyira olyan mértékben torz és gonosz, démonikus, hogy már nem lehet nevezni őt embernek. Értitek ezt? Értitek ezt? Tehát logikusan ott nem lehet, tehát ott nem lehet rólunk szó, mert valaki azt mondja, hogy hát a nagyfehér királyi trónnál majd mi is megítéltetünk neked, ott semmi között. A keresztényeknek is van ítéletük? Van ítéletük, de azt a Biblia úgy nevezi, hogy ajándékoztó ítélet. Az Pál apostol nagyon jó megfogalmazza igazándiból. Bocsánat, hogy az igéket nem hozom hozzá, de ha valakit érdekelt, akkor elő fogom ásni, mert nem erről akartam prédikálni, és nem hoztam az igéket. De azt mondja, hogy Pál apostol, hogy tűzben, aztán a Korintus levélben, hogy tűzben fog megmérettetni, hogy ki mire alapozta az életét. És látjátok, itt most visszatér a kősziklára való alapozás. Hogy azt a tűz próbálja meg. Mert aki égkövekre alapozta az Úr dolgaira, annak a munkája megmarad és jutalmát veszi. Aki pedig fára, pozdójára, szénára, szalmára alapozta az életét, ezek a rossz dolgok, azt mondja, ez elpusztul az a dolog, azokra nem tudja Isten megjutalmazni, önmaga megmenekül azonban, mint egy tűzön keresztül. Hogy így szokták mondani, hogy mindenkinek azt mondja Pál, hogy bele kell néznünk az Úr lángoló tekintetébe. Tehát a keresztényeknek a hitben tett dolgait a földön, amit az Úrért tettünk, avagy nem tettünk, tehát azokat itt éltetli meg Jézus, de nem úgy, hogy bánt, vagy elítél, vagy összehúzza a szemöldögét, vagy ilyesmi, mint Rózsa Sándor, értitek, hanem, hanem bele kell néznünk az ő tekintetébe, és azok a dolgok, amiket értékek, amiket itt értékeket, a menny szempontjából értékek, azok egyszerűen jutalmat fognak nekünk, azok jutalommá alakulnak. Ezért mondta Pápostól, hogy más a csillagoknak a fénye, stb., és így más a fényessége majd a jutalmazottaknak is. Tehát van, aki nagyon világos, csodálatos és dicsőséges lesz, valakinek kicsit halványabb lesz, valaki lehet olyan lesz, mint egy kis gyertya, de annak is örülni fog, ámen, mert a mennyben lesz. Tehát nekünk nincsen károsztató ítéletünk. Ugye ezt tanítja a Rómaiakhoz írt levél 8. versében apostol Pál, vagy Pápostól, hogy a 8. fejezet első, hogy nincs azért immár semmilyen büntető vagy károsztató ítélete azoknak, akik Krisztusban vannak. És akkor ugye a Kálvin hozzátette még, mert a reformáció alatt nem értették ezt, nem értették ilyen értelemben a kegyelmet, mint ahogy most értjük, mert ott nincs az eredetiben, nézzétek meg majd, hogy nincs, jó? Nézzétek meg, majd ha valakit érdekel, akkor meg is mutatom. Károliék föltették azt, a Rómaiakhoz írt levél 8. rész első vers alá tették a 4. még, szóval ott úgy szól valahogy, hogy nincs azért már semmilyen károsztató ítélete azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem szellem szerint. De ez a 4. vers, értitek? Ez alulról, vagy a 4. vagy a 6., de ott az egy lejjebbi vers. Azt föltették oda. A Biblia csak annyit mond az új szövetség a görög nyelven, hogy nincs semmilyen, és az egyszerű folytás egyébként így hozza, meg más, több más folytás is, hogy pontot tesz. Hogy nincs azért imád semmilyen károsztatás, büntető ítéletük azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, és pont. Mert majd lesz megítélve a cselekedeteink, de mi újjászülettünk, az új teremtésnek nincs büntetése. Sőt, azt mondom nektek, hogy az emberiségnek sincs igazándiból már, csak ők nem fogadják el, nem lép meg bele a szövetségbe, nem érvényesítik sokan ezt a dolgot, és azért nem érvényes rá, és azért lesz szükség egy ítéletre, amikor a Hádész is kiadja a halottakat, és meg lesz nézve, hogy ki az, aki az élet könyvébe bemaradt, tehát ember tudott maradni a gonoszságok között. Tudott emberi vonásokat felmutatni, mert az utolsó időkben, testvérek, ahogy Jézus is mondta, olyan lesz, mint Szodoma és Gomorra, és ezt most már látjuk, ugye? Olyan lesz, mint Noé napjaiban. Milyenek voltak az emberek? Eszemen démonizáltak voltak. Noé napjaiban az emberek iszonyatosak voltak. Nem véletlen volt az özönvíz. Borzalmasak. A bukott szellemi angyalok is valamilyen módon kódolták az embereket. Mert csatlakoztak a Genezis 6-ban, nézzétek, első Mózes 6-ban, nézzétek meg, hogy bementek a sátáni angyalok, mert, de most nem tudom, lehet, hogy csak átkódolták szellemileg, nem tudom, hogy történt ez, hogy is tényleges szexuális aktusba léptek, vagy egyszerűen csak átkódoltak, nem tudom, de az biztos, hogy bekerült a gonosznak a DNS-e valamilyen módon. Tehát most ez is egy olyan fizikális kifejezés, mi az, hogy a gonosz DNS-e, inkább úgy mondom, hogy a gonosz információja bekerült az emberi genomba. És egyre jobban megromlott az ember. És látjuk azt, hogy egyre szörnyűbb lett. És azt mondja, már olyan szörnyű volt, ott az 1 Mózes 6-ban azt írja az Isten igéje, hogy látta az Úristen, hogy az embernek egyetlen egy épp gondolata nincs. Nincs. Minden gondolata rosszra irányul. Van egy olyan folytás. Kézzel egy olyan embert, még a legaljasabb gyilkos is, érted, lehet, hogy meglátja a madárfiókát a fészekben. De itt olyanok voltak az emberek, hogy az összes gondolatuk gonosz volt. Az 1 Mózes 6-ban. Nem volt egyetlen egy épp gondolatuk sem. Az összes gonosz volt. És ezért bánta meg az Úr. És egyedül Noéék maradtak ki ebből, hogy? Az Úr tudja. Érdekes módon én vizsgáltam ezt régen, ezt a Noé dolgot, mert feltűnt nekem, hogy Noé igazániból Noé magával vitte ezt az erkölcsiséget, hiszen tök részeg lett. Emlékeztek, amikor már a bárka megfeneklett az Ararát hegyén, és utána van ott a történetet, olvassátok el, olyan borzalmas részegre itta magát, hogy még pucér is volt, és ott volt valami, nem tudom, csoda. És én csodálkoztam, hogy Noé, hogy lehet, hogy az igaz ember volt, és akkor mi van a családjában, értitek? Oké, hogy Noé igaz ember volt, és megnéztem azt hiszem az eredeti ébelben, az már nagyon rég volt, hogy milyen értelemben mondja Noéra, hogy ő igaz volt Isten előtt. Erkölcsi értelemben, tiszta értelemben. És tulajdonképpen képzeljétek el, hogy azt láttam, úgy emlékszem, mondom, ezt majd újra kéne néznem, mert már nagyon rég néztem ezt a dolgot, azt láttam, hogy ő nem abban az értelemben volt cádik, ugye a héberben cádik jelenti az igaz embert, hogy erkölcsi értelemben, hanem tulajdonképpen utal ott a héber kifejezés Noénak a genomjára. Tehát Noénak a, hogy nem volt benne, és nyilvánvaló, hogy akkor az utódjaiba se került bele, hiszen ő, a felesége vele maradt, értitek? Tehát nem volt benne ez a gén. Tehát nem hozta magával Noé, tiszta volt igazán. Másképp mondja ezt a cádikot ott, mert van egy másik kifejezés, amit hirtelenjében elfelejtettem. De van. És ez arra utal, hogy úgy volt igaz, hogy benne nem volt a gonosz angyaloknak a kódolása. És azt mondta Jézus, hogy ilyen lesz az egész, az utolsó időben ilyen emberek lesznek. Ilyen lesz, mint Noé napjaiban. Borzalmas, szörnyetegek lesznek. És ezért van szükség, és ezt már látjuk most. Tehát figyelj, kapcsold be a démonládát egyszer, és nézd meg. Majd tudom, hogy szoktuk nézni híreket, én magam is. Értitek? Tehát én most például megnéztem egy olyan riportot, mert én is voltam katona, és 18 hónapig, és megnéztem egy olyan riportot, hogy elment egy bátor fiatalember a frontra, az ukrán-orosz frontra, magyar fiatalember, és konkrétan a front, tehát nem harcolni ment igazándiból, hanem riportálni, mint ilyen haditudósító, és ott a front orvosok között volt. És velük ment, de kb. Olyan 5-10 kilométerre a front háta mögött voltak. És megdöbbent, tehát és ott hozták a sebesülteket, tudjátok, hogy mi van. Borzalom, és csak megnéztem azért, hogy mert én belegondoltam, hogy hát én is voltam katona, és hogy milyen lehet szembenézni avval, hogy azt mondja az egyik tiszt, hogy ő már nem kérdezi meg az újoncok nevét, mert tudja, hogy 3 óra múlva halottak lesznek. És vihetjük őket a tepsiben, meg összegyűjtögetni a részecskéket. Ő már meg se kérdezi a nevüket, mert nem bírja lelkileg. Figyelj, és látjuk, hogy ilyen a világ, ilyen torz és gonosz. Ilyen gonosz a világ. És Jézus azt mondja, hogy az utolsó időben ez fokozottan jelen lesz. És látjuk. És a Szodoma Gomorra féle dolgok is jelen vannak az utolsó időkben. Szodoma Gomorra féle dolgok is. Láttatok a mostani olimpiát, ami volt? Nem kell messzire menni, igaz? Ilyen lesz a világ, ezt Jézus mondta. És ez egyre nyilvánvalóbbá válik, és aki meg tudott maradni embernek ezekben a körülmények között, úgyhogy még lehet nem is fogadta az Urat, Jézus nem újjászületett Isten gyermeke, az nem fogják a tüzes tóba, azt mondja, akinek bemaradt a neve beírva az életkönyvébe, az nem vetik a tüzes tóba, ahol a sátán és ezek a torszülöttek vannak.
Emeld fel kezed!
Ezt nem tudom, micsoda. Kikapcsolt. Értitek ezt? Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon fontos látni. Tehát, hogy lesz ítélet igazándiból, igen, de ez az ítélet, hogy mennyire jóságos az Isten. Gondoljatok bele, hogy mennyire kegyelmes, mennyire szeret minket, mennyire odáig van értünk. Tehát amikor valamit kérsz az Úrtól, akkor egyszerűen nem, olyan nincs, hogy azt mondja, hogy nem, soha ne állj így hozzá, soha, eszedbe ne jusson. Amikor te azt kéred egy ilyen tök alap dolgot, tényleg ez egy, mi miket szoktunk kérni, hát nem ott toronyolát látszol meg egy Boeing 687-es, vagy tudom, nem egy űrhajót szoktunk kérni, értitek? Nem ők ilyen eszementek, hát mit szokták élni Istentől, vagy miért adsz hálát? A munkahely, hogy legyen úgy, ahogy tudjál segíteni, akár a családodon, akár másoknak. Az, hogy minél egészségesebb legyen a tested, így van? Tehát azért, hogy tud az evangéliumot vinni az embereknek, hogy látszódjon rajta az Isten dicsősége, hogy Jézus éljen rajta a testünkön keresztül. Ezért a hosszú élet áldás. És bízzatok ebben, bízzatok. Ne gondolkodjatok úgy, drága testvérek, hogy azért, mert anyám ekkor halt meg, a dédapám ekkor, én nekem is valószínűleg így, és ugyanígy kell meghalnom. Ez hülyeség, felejtsd el. Ahogy újjászülettél, megszakadt ez a vonal. Hogy mondja ezt az Isten igéje? Hogy megszabadított minket az apáinktól örökölt, hiába való életből. Tehát megszakadt ez az átokvonal, értitek? Megszakadt, amikor újjászülettünk. Tehát ne gondolkodj így, hogy hát igen, mert anyám így halt meg, apám úgy, nagyanyám így, a nagyapám úgy, valószínűleg én is így fogok, és az örök ebben nagyon szívesen benne van, mert nem szereti, hogy te itt vagy a földön. Ebbe a testbe rohangálsz. Jó? Tehát ő szeretné minél távolabb látni, menjél csak a mennybe, ne zavarjál itt sok vizet. Na, hogy már kiűzd a démonokat itt, érted, meg itt kavarjál. Jó, tehát ez nagyon fontos. Vissza a kősziklához. Tehát menjünk vissza a kősziklához, testvérek. Azt mondja, hogy azt mondta Jézus, ugye, hogy aki meghallgatja a szavaimat, és meg is teszi, amit mondok. És ez erről beszéltem végig most igazániból, hogy az az erő, ami ahhoz kell, hogy megtedd, amit Isten mond, az Istenből jön, az igéből jön, a Szent Szellemből jön. Az az erő. És ezért van, hogyha kiszolgáltatod az életet az Úrnak totálisan, ha totálisan kiszolgáltatod, akkor egyszerűen, tehát tényleg ez vagy, odaszánod magad, ez az odaszánás, a tanítványság útja, akkor meg tudod tenni azt, amit ő mond. Akkor nem kell neked 1000 évig imádkoznod, hogy meg mert tenni, amit Isten mond, és rámersz állni arra, amit ő mond neked. És nem az lesz, hogy hát nem, hát figyelj, Uram, itt tudom én, nekem más az előrébb való. Tehát kiemelkedően fontos, hogy meghalljuk az Isten szavát, és hogyha meghallottuk, akkor meg is tegyük, de ez Isten erejével megy. Mikor Isten igéje élet lesz a számunkra, barátaim, tehát kijelentésé válik a szívünkbe, rémává, belső meggyőződésé, belső kijelentésé, életté, szellemmé válik, amikor meg vagy győződve belülről, amikor belülről meg vagy győződve, tehát ez a meggyőződés, ez amikor hallgatod az Úr szavát, és meggyőződsz arról, amit mond, az egy olyan valóság te benned, hogy rámered tenni az egész életedet. Tehát nem úgy vagy, mint édesapával, aki egy nagyon jó édesapa, hogy amikor mondja, hogy ugorj le, onnan elkapak, akkor leugrasz. Érted? Tehát olyan meggyőződés van benned, hogy rámelsz állni arra, amit Isten mondott, eszedbe se jut olyasmi, hogy esetleg ott hagy téged. Vagy esetleg nem kap el, és ott hagy téged, és csűsz, papá, viszlát. Nem ezért halt meg, érted? Ilyenkor mindig jusson eszedbe Jézus kínhalála. Nem ezért halt meg a megváltó, hogy téged ott hagyjon. A legnagyobb baj, amikor az emberek a saját élethelyzeteikbe nem teszik bele az Urat. Érted? Tehát van egy olyan életérzés, én ezt ismerem egyébként, borzalmasan rossz, amikor te ott vagy egy élethelyzetben, és olyan, mint hogyha egyedül lennél, érted? Mint hogyha senkit, tehát olyan, mintha nem lenne ott az atya, de csak azért, mert hogy nem érzékeled, vagy nem tudom, vagy éppen bizonytalan vagy valamiben. És ez a hitetlenségnek a gyökere, érted? Hogy nem von, tehát nem az van, hogy ott van az atya, bennem van, és ő majd teszi a dolgát, hiszen ő annyira szeret, hogy végtelenül, mert nem ezeken gondolkodol, hanem más dolgokon gondolkod, más dolgokon járhatod az eszedet, hogy igen, ez a gazdasági válság, ez a háború, ez a mit tudom én, micsoda, ezek a borzalmas, most én kiadjak, mit tudom én, ennyi pénzt, vagy odaadjak annak az embernek ennyit, vagy annyit, de hogy adok, a végén még kevesebb lesz. Persze, de a menny az teljesen másképp működik. A mennybe, hogyha te adsz valakinek, akkor az neked pluszt jelent. A földi számogatás az, hogy 10-ből 5 marad nekem 5, a mennyei számolás az, hogy 10-ből 5 hozzájön még 10. Amen. Ez a mennyei képlet, amikor adakozol. Sok embert nem tanít, azért vannak sokan egyébként anyagi nehézség, nem tudom, miért kell erről beszélnem, de sokan azért vannak szűkölködésben, mert nem tanulták meg ezt, hogy Istenben bízzanak a pénzügyekben, és kezdjék el piciben. Értitek? És nem alakult ki ez a szabadon adás, amikor, mondom, ez a menny képlete, ez egy mennyei matematika, amit most mondtam. Földi matematika 10-ből 5 egyenlő 5, mennyei matematika 10-ből 5 egyenlő 20. Ez a mennyei matematika. És nem tanultuk meg, értitek? És nem, de miért? Mert nem azt kérje az Isten sokszor, tehát, hogy adod vagy nem, hogy ugorjál fel a negyedik emeletre egy lépésben. De van, aki a földszint is sem megy el, érted? Tehát nem lép rá az első lépcsőfokra. Hát nem tudom, a barátaim se léptek rá, anyám se, apám se, én nem lépek rá. Isten mondja, de lép már rá. Csak egy mikroszkópról van szó, egy mikróbáról van szó, egy mikronnyi dolog, dehogy lépek, érted? Dehogy megyek. Nem csinálom. És ez baj. És annyira jó az Úr, érted? Mert tudjátok, például most, hogyha már itt az adakozásnál tartunk, ritkán szoktam erről tanítani, de valamire ezt el szeretném mondani nektek. Hogy mennyire jó az Úr, hogy azt mondja, hogy Hogyha a 2 Korintus 8-ban, meg a 9. fejezetben beszél ezekről az adásról, olvassátok majd el, házi feladat. De hogy azt mondja, hogy tehát ne úgy adjatok, hogy nektek aztán szükségetek legyen, a többiek meg ott élvezzék a nagy gazdagságot, hanem kiki, amint eltökélte a szívében, amitek van, ahhoz képest adjatok. Érzitek ezt a bölcsességet? Tehát ne azt mondja, hogy ember, van egy házad, de jó, add oda a kis Panninak, értem, mert neki nincs. Te meg menj a fenébe, menj a híd alá. Sokan így gondolják, hogy Isten egy ilyen bandita. Sajnos, szörnyű. Elveszi tőlem a dolgaimat, és ráadásul a híd alá helyez. Ott jó el leszek. Nem mondom, mennyi atya ölelésében élnek. Nem szolgáltatták ki magukat kellőképpen az Úrnak, és nem engedik, hogy az Úr éljen rajtuk. Hanem azt mondja, hogy ki, amint eltökélt a szívében, miért? Azt mondja, miért? Figyelj, milyen jó? Nem is erre akartam mondani. Miért? Mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Amen? Tehát nem úgy adunk, hogy itt van, vigyed már innen. De borzalmas, ez valami szörny. Nem, ma akartam ebből, mit tudom én, mit venni, érted? Itt van, menj. Az Isten mondta ez. Ez semmi, de így ne adjál, akkor adjál egy krumpli héjat örömmel. Érted, mint egy tál krumplit. Adj először egy krumpli héjat örömmel. Ez Isten, érted? Mert hozzászoksz ahhoz, hogy örömmel adsz, örömmel segítesz, mert minél többet segítesz, annál többet van. Ez így működik, ez egy mennyei törvény. Ez egy mennyei törvényszerűség, barátaim, ez tényleg nem kamu, ez így működik. Tudjátok, hogy hány billió, hány ezer ilyen bizonyságot hallottam? Hogy úgy jött ki az anyagi nehézségből, hogy elkezdett adni. Megkérdezte az Urat, Uram, hova adjak? Mennyit adjak és hova adjak? Az Úr megmondta neki, és egyre jobban kijött az anyagi nehézségbe. Ugyanez igaz egyébként minden területre a fokozatosság elve. A fokozatosság elve az egy nagyon jó elv, hogy fokozatosan mész bele. Mert nem bírsz egyszerre el, képzelj el azt a súlyemelőt, akinek azt mondják, hogy ezt a 250-et emeld meg. Azt hiszem, hogy akkor porsoljon utána. Tehát hanem hogy csinálja a súlyemelő? Először 20 kilót emel, vagy lehet, hogy csak 2-t. És mit csinál a súlyemelő teste a súlyokhoz? Idomul a súlyokhoz. Növeszti azokat az izomrétegeket, ami már nem jelent neki megterhelést, hogy felemelje azt a, majd később, majd 2 év múlva a 200 kilót, vagy 250. Értitek? Akkor neki ez már nem akkora megterhelés, mert előtte ő egész nap ezt csinálta 100 évig. Hogy fokozatosan emelte a súlyt. Így van, vagy nem így van? És az izmai hozzá alakultak. De oda jön egy ember, hogy én ki akarom nyomni a 250 kilót, nyom ki. De előtte a hulaszájtot felhívjuk. És sok keresztény így van, drága testvérek, hogy azonnal akarja, értitek? Tehát azonnal, mindent azonnal akar, de nem így van ez, hanem szép fokozatosan kell mindent. Például ilyeneket, hogy adás. Először járjál hídbe, a fejfájásért, a fejfájás ellen. Érted? Utána majd fogsz. Ez nem azt jelenti, hogy másokért ne imádkozz hittel, meg többi dolgokért ne imádkozz, de harcold meg, hogy a fejfájásod, amikor jön egy fejfájás, akkor azt mond neki, hogy na te nem ide tartozol, eltakarodsz Jézus nevében, és elmegy. És hozzászoksz ehhez. Utána majd lehet, hogy fog valami más jönni, amiért megint fokozatosan. Az megint más, ha van egy ajándékod erre, és imádkozol, és eltűnnek a betegségek az emberekből. Szokták mondani, hát én hogy imádkozzam azért a betegért, hogy imádkozzam, amikor én magamnak is ugyanaz a baja. És akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy figyelj ember, egy, nem te fogod meggyógyítani azt az embert, hanem az Úr. Az Úr azt parancsolta, hogy vesd a kezeinket a betegre, és azok meggyúlnak. 2. Amikor Ábrahám, mi vagy eladta a drága feleségét, bocsánat, eladta Abiméleknek, ugye? A háremébe, mert féltette a kis életét. Emlékeztek? És akkor mi történt Abimélekkel? Isten megjelent neki, és úgy leizzadt, hogy utána ömlött a palotájából a víz. Az összes víz kifolyt belőle, tehát nem ez volt. Iszonyatosan megijedt, mert Isten szólt hozzá, és azt mondta, ha nem engeded vissza Sárát, nem engeded vissza, akkor neked véged, mint a botnak. Mondta, jó, Uram, hát te ne csináld meg ezt velem, hát én igaz ember vagyok, hogy azt mondjál, ez az ember azt mondta, hogy a testvérem. Oké, de ez is annyira, az, hogy valaki istené, akkor látszólag lehet, hogy még olyan, hogy hát ez, miért Abimeleket intette meg Isten? Miért nem Ábrahámot? ő adta oda a feleségét, amiben nem tudott róla, hogy ő a felesége. Azt mondta, hogy a testvérem, a tesóm. Mert féltette az életét. És mi volt ott tulajdonképpen, emlékeztek? Azt mondta, és azt is mondta az úr, hogy meddő leszel Abimélek, az egész család, nem lesz az neked gyereked, meg ilyesmi. És utána, amikor visszaadta a Sárát, akkor Ábrahám imádkozott, Isten, imádkozott értük. És úgy imádkozott értük Ábrahám, hogy legyen gyerekük, hogy áldás alá kerüljenek, megnyíljanak a méhek, legyen gyerekük, hogy neki magának nem volt. Hogy Sára meddő volt, értitek? Hogy mert imádkozni Ábrahám? Neki meg volt egy ilyen problémája. Tehát értitek ezt, mert nem te fogod meggyógyítani. Imádkozz mások, imádkozz a vakér, imádkozz, hogy a hulla keljen föl, imádkozz, hogy kinőjön a kar, imádkozz bármiért. Mert nem a te erődről van itt szó, nem arról szó, hogy te vagy a nagy nem tudom micsoda. Hanem, hát igen, az Úrban. De érted, de hogy tehát imádkozz. De amikor magadról van szó, saját magadnak kell itt gyakorolni, akkor és hogyha te már hozzá is vagy szokva például, és csak az Úr külön nem mondja, hogy dobd el a gyógyszeret, vagy a szemüveget, vagy akármit, akkor ne csináld, hanem kezd el hitedet gyakorolni lépésről lépésre. Amen? A saját részedre. Hagyd abba, most nekem ez volt, én így csináltam a fejfájása. Így voltam a fejfájása, így voltam a fogfájása. 1994-ben fájt utoljára a fogam. 1994-ben. Pedig kihagytam néhány jó alkalmat. Miért? Miért 94-ben? Azért, mert 94, vagy 90, vagy 95, azért, drága testvérek, mert iszonyatosan fájt akkor a fogam úgy, hogy majdnem megőrültem tőle, szó szerint. Semmi nem használt. Se gyógyszer, se semmi. És már annyira elegem lett az egészből, akkor a Sashegyen laktunk, föl alá mászkáltam, érted, egy ilyen kiskonyába, és üvöltöttem. Mit üvöltöttem? Az 1 Péter 2.24-et. Az, hogy az ősebeiben gyógyultam meg, és ezt csináltam majdnem egész nap. Azt mondta, hogy nem adom meg magam. Nem adom meg magam. Én meggyógyultam. Én kész, meggyógyultam. Ezt csináltam. Annyira fájt a fogam, hogy bevertem a csempét. Betört a csempe, érted? Annyira fájt a fogam. És képzeljétek el, hogy eltett már nem tudom mennyi idő, és ezt csináltam folyamatosan, és azt mondtam, hogy én addig innen el nem megyek, amíg ez el nem tűnik örökre az életemből. És csináltam, és egyszer csak volt egy pontja ennek az imának, amikor egyszerűen, mintha ollóval elvágták volna, és megszűnt teljesen, és soha többet nem jött vissza. Soha többet. Volt, hogy bepróbálkozott, de nem fogfájás, hanem ingyuladás, meg ilyesmi, azért is imádkoztam ugyanúgy. Eltávozott. Nem szedtem semmit. Értitek? Tehát ugyanez volt a fejfájással is, hogy már annyira meguntam, hogy mondtam, most akkor nekem, én magamnak mondtam, ezt neked nem kell mondanod. Ezt én magamnak mondtam, most akkor mondom, én kiben bízok? A kék golyócskában, hogy a kék golyócskát megeszem, abban vannak a vegyszerek, és az valami csodát van. Az akkor, és képzeljétek, odáig jutott a bizalmam a kék kis valamiben, mit tudom, mi a neve, Neurofen, vagy mi a bánat, odáig jutott benne a hitem, szó szerint, hogy ahogy bevettem, 3-4 perc, és már nem is volt ott semmi. Ennyi erővel kockacukrot is ehettem volna, vagy bármi. Nem volt annak ideje már hatni, annak a valaminek. 2-3 perc elmúlt. És annyira, és már megszégyeltem magam, és mondtam, hogy hát mondom ezt csak nyugodtan szedjed, nem arra mondom, csak én magam szégyeltem, most azt mondom, na jó, elég volt. Ebből nekem elegem van. Most vagy elviselte az Úr minden fájdalmamat, vagy akkor kész. És akkor döntsem már el magamba. És képzeljétek, onnantól fogva volt egy olyan pont az életemben, hogy azt mondtam, hogy soha többet nem veszek be fejfájás ellen gyógyszert. És soha többet nem vettem be. Azóta sem. És mindig, amikor megkísért a fejfájás, ráparancsolok, és elhagy. El kell, hogy hagyjon. Nem maradhat rajtam. Mert Jézus sebeiben meggyógyultam, és a fájdalmaimat is elvette. És így kell így fokozatosan, értitek? Építeni a hiteteket. Válasz ki egy dolgot, nem tudom, hogy kinek milyen gondja van a fizikális dolgaival. Válasz ki, mit tudom én, mondjuk most mondok valamit, nagyon fáj a csigolyád, és akkor válasz ki, vagy amit akarsz, ha valami bajod van. És akkor arra gyakorold a hitedet. És mondd azt, hogy Jézus, érted, egy Jézus nevében, és ne szomorodj el, hogyha nem sikerül, akkor újra neki. Az igaz ember 7-szer lesik, 7-szer fel kell. A gonoszok pedig egy esetek után is már ott maradnak a padlón. Tehát ez nagyon fontos ez, hogy a sziklára alapozzuk az életünket, a kősziklára. Most nem tudom, a dővéten újra, szerintem ugyanaz lesz a téma, mert egy igéig jutottam, amit felírtam a Máté 7.24-ig, mert sok minden más is jött. De ez nagyon fontos, értitek, hogy kősziklára építsük a házunkat, hogy mi a talaj. Mert olyan időket élünk, hogy tényleg, most tényleg, ahogy Jézus itt folytatta aztán, ugye, hogy amikor azt mondja a 25. versben, hogy esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és neki támadt a háznak, de az mégsem dőlt össze. Miért? Mert sziklára építették, és a kőszikla az Úr. Jézus a kőszikla, ő a logosz. Tehát azt mondja, hogy a kezdetben volt az ige volt az Istennél, és Isten volt az ige. Jézus a logosz, Jézus az Isten beszéde, ami testben megjelent. Értitek? Tehát az igéből, ahogy mondja a Máté 5.18, hogy mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vesző sem vész el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. Tehát, hogy az Isten igéje, az törvény, most nem csak a mózesi törvényre gondolt itt nyilván, hanem az igére gondolt. Azok törvények, ilyen az adástörvény, ilyen a vetésaratás, a többi, itt tudom, van egy csomó ilyen szellemi törvény. Ez Isten beszéde, amiket kimondott, azok nem vesznek el. Sokkal könnyebb a világ mindenségnek elmúlnia. És akkor, hogyha te erre alapozod az életedet, ez a kősziklád, akkor jöhet az árvíz meg az orkán, de ez fontos. Mert figyelj, nem győzöm hangsúlyozni, hogy olyan időszakban élünk, amikor óriási nagy kihívások tudnak lenni az embernek az életén. És a komfortodat is van, hogy megtámadja valami azt, ami addig volt. Mert ebben nem tudunk bizalmat, értitek? Tehát igazi bizalmat Istenbe kell vetned. Tehát nem abba, hogy nem a munkahelyedbe, nem a nyugdíjintézetbe, nem a te saját erődbe, nem a mit tudom, micsodába, nem ilyen földi, ezek ilyen eszközök, amiken keresztül Isten megállt téged. De a forrás az Atya. A forrásod Isten, mert mi van akkor, hogyha itt is egy elsőprő háború van? Mi van akkor, ha nem marad egy darab házunk, meg egy kövünk sem? Akkor mit csinál? Értitek? Tehát azért is nagyon fontos ebbe tornáztatni a hitünket és a bizalmunkat, mert az ember olyan lény, és ebbe be is fejezem, az ember az egy olyan lény, hogy valahogy úgy él, hogy igen, hát itt a szomszédban persze, hogy meghal napi 10 000 ember, bú, szegények, de sajnálom őket, meg persze, hogy a közel-kelet is válságban van, meg jaj, de sajnálom őket, de tényleg, de van egy ilyen öntudatlan, én nem mondom, hogy ne legyen biztonságérzeted, mert az Úrban legyen a biztonságérzeted, hogy hát hozzánk nem jön ilyen soha. Nekünk, hogy így menekülni kell, mint ezeknek a szegényeknek. Ilyen nincs. Az emberek ilyenek. És amikor beköszönt az a dolog, akkor szaladgálnak, mint a levágott fejű csirke. Sokszor még hívő testvéreink is. Értitek? Tehát sokszor még akik az Úrra járnak. Mert miért? Mert vagy olyan tanításokat hallgatnak, amik őket inkább lefelé viszik, az Úrtól távol viszik, vagy nem hallgatnak tanításokat, vagy nem foglalkoznak az Isten igével, nem eszik az Isten igéjét, nem csak ennyire él az ember, ugye? Nem eszik. És akkor jön egy ilyen kihívás, akkor mit csináljunk, és futott fűhöz, fához, tudom én mihez. Tud segíteni nekem? Tudtak segíteni? Segíts nekem. Ami nem baj. Ez nem egy probléma, értem, ez nem baj, csak ebbe akarja az Úr, hogy erősödjünk. Érted? Hogy erősödjön a hitünk. Hogy már mint ahogy én a fejfás, vagy ilyen bívó, hogy egyre kevesebbet kelljen azt használnunk. Értitek? Hogy meg tudjunk lenni csak úgy, ahogy Illés megvolt, amikor eltartotta őket Isten, varjakon keresztül hozták a kaját, meg a patakból ivott, amikor az egész terület éhezett, meg szárasság volt. Illést ugye eltartották a varjuk, érted? Hogy? Vagy hollók, vagy mik? Hollók. Ő neki nem volt szüksége arra, hogy valami megforduljon az akkori gazdasági helyzet, vagy nem. Érted? Hogy fú, minden. Őt Isten eltartotta. Elment a sareptai özvegyhez, ugye? Sareptai özvegy? Ja igen, ott volt a sareptai özvegyhez, és nagy éjség volt, és akkor készítgeti a kis izét, ilyen lisztecskét, meg olajocskát, hogy süssön egy kis pogácsát, és akkor oda vagy ír, és mondja, hogy először nekem süssél, érted? Tehát képzeljétek, ez volt az utolsója. És azt mondja, kérdezi, mit csinálsz te itt, mondja Illés. És mondja a nő neki, hogy hát igazán, hogy megsütöm az utolsó pogácsámat, nekem meg a fiamnak, aztán meghalunk. És erre Illés egy ilyen szó, először nekem süssél, érted? Értitek? Tehát ez ilyen, hogy? Mi az, hogy először neked süssek? Ki vagy te? Tehát ez, tehát, és megtette a nő. És mi lett? Gazdagság lett, és áldás lett. És nem voltak ilyen. Azt mondja, akkor amikor jól lakott Illés, azt mondja, gyűjtsétek össze az összes korsót, és mindent, amit találtok a környéken. Mindent hozzatok el. És kezd el önteni az olajat. Ez az egy korsó olajat, ami volt neki. Öntötte, és soha nem fogyott el. Teleöntötte a nagy dézsákat, ilyen 20-30 litereseket. Olyan, hogy azokat eladta, tele volt. Értitek? Tehát ez az isteni gondoskodás. Gondviselés. És ha ez meg lehetett Illésnél az Ószövetségben, akkor mi, aki Krisztus testében vagyunk, hogy ne lehetne már meg? Sokkal inkább meg. És Illés se volt jobb, mint mi, érted? Nem volt, sőt, hát nem volt olyan értelemben Isten gyermeke, mint mi. Ugye? Tehát igazániból jó. Nagyjából én szerintem ennyit szerettem volna. És ha van valakinek hozzá fűzni valója, vagy kérdezni való, akkor azt szívesen arra is adjunk egy kis helyet, ahogy szoktunk.
Hát én csak annyit, hogy ez nagyon erőteljes tanítás volt, hogy terültözöttem, de tényleg nagyon jó volt az elejét is. Köszönjük az Úr Jézusnak, hogy elhordoztam minden bűnöket, és ennyi bolzamokat elkezdett szenvedni, mert már sírtam az előbb, mikor beszéltem, hogy jártam az egészet, és nagyon.
Dicsőség az Úrnak. Hát igen. Nem is
mennyire gondol. Jó. Meg én is úgy vagyok, hogy elkezdtem kicsibe, és így most már több helyre is igyekszem adakozni, akiket hallgatok, ugye, meg ide-oda, és egyszerűen nem fogy el a pénzem, miért még ilyen soha nem tapasztaltam, érted? Hogy mondom, hogy lehet, hogy ennyi megmaradt? Múlt hónapban ugyanennyi pénzem volt, és nem maradt annyi, hát mondom, ezt hogy csinál? És egyszerűen, mint hogy nem apadnak ki a pénzem. Ilyet még ez ilyen tapasztalat, egy mennyei tapasztalást még nem láttam komolyan.
És a leptelen
most is értem, kaptam fizetést, és de hogy 40 ezerrel miért kaptam én többet? Hát senki nem mondta, hogy megemelik a fizetésemet, szóval szerintem annyira jó az Úr, és tényleg ugyanegy az igéjében mondja. Tényleg az van. Amit ő megígér, az nem ember, hogyha az úgy jobb, ugye? Ez tényleg fantasztikus. Olyan csodákat élek meg itt nap, mint nap, és nem csak ezzel kapcsolatban. Nagyon jó.
Amen. Azt írja a Tündi, a pénzzel én is így vagyok.
Yeah. Igen, tényleg áll jól.
Dicsőség az Úrnak, Katus.
Na. Úgyhogy most már meg tudom venni a tetőtérbe, tehát fönt a tetőn a szigetelést. Két hónap alatt hogy gyűlt össze? Megkértem az Urat, meg adakozok, és kész. Nincs.
Amen.
És akkor csak meg lett rá a pénz, érted? Hát én nem tudom, hogy csinált az Úr, tudja. Szóval... Nem szorítottam ezt a gatya szíjamat, érted? Tehát sem ugyanúgy vettünk, ugyanannyit nem megvettem a közérbe, ugyanúgy ment a pénz, ugyanúgy befizettem a számlákat, és akkor csak csodálkoztam, hogy ez hogy lehet. Hát aztán utána eszembe jutott, hogy ez hogy lehet. Hát az Úr a legnagyobb, ő teremtett az egész világot, azért igei alap, nyugszik ez az igére, tehát ugye
Amen. Ez így van. Amen, dicsőség az Úrnak, Katus, nagyon jókat mondtál, és ez nagyon búzító, bátorító volt. De jó, dicsőség az Úrnak, ez nekem is most jó, bátorító volt. Látom, hogy Detike így megjelent, hogy a hölgye ki az első, és aztán majd Imi is, hogy mondjan. Mond.
Katus, a Katusnak a tapasztalatáról jutott eszembe, nekem 60 maradt meg. És azon csináljunk. És én sem csináltam semmit másként, mint korábban, sőt, még az volt, hogy lehet, hogy túl is költekeztem, de hogy nem. És pont már mondtam valakinek, hogy nem is értem, hogy megmaradt, és amikor ugye most 3 ösztöndíjat elnyertem már, és amikor megkaptam az ösztöndíjakat, akkor így elcsodálkoztam, hogy mi? És néztem, és ja, hogy az még így megmaradt nekem pluszba, és az előző hónapból, és az még így hozzájött. És én is így elmélkedtem. Már én úgy különösen nem szoktam adományozni, mert mint így nagyobb összegbe, itt a gyülekezetbe, hogyha teszek az adományos kosárba, de arra is csak aprót szoktam magammal vinni. De hogy egyébként ilyen nagyobb összegben nem adományozok, és ennek ellenére is. És tényleg én is mindent ugyanúgy csináltam.
Igen, de amit a szívedből adsz.
Amen.
Tényleg így van, amit a szívből adsz, és tudod, hogy ennyit tudsz, de a szívből adod. Ezt nézi az Úr, nem azt, hogy mennyit ad, hanem igen. A szívből. Azt te oda számod, és az az Úré, ezt neki számod.
Ez biztos is, hogy így van.
Ez az.
Igen, mert nem, itt igen, ez a, amiről beszéltem is, ez a fokozatosság elve, tehát tudjátok, hogy nem ez a lényeg, hogy most oda, értek, tehát az, hogy ami a szívből, erről az igaz, jól mondja a Korintusi Levél, hogy mindenki ki úgy adjon, amit eltökélt a szívében, és ne kényszerűségből, miért? Azt mondja, mert a jókedvű adakozót szeretése, neked jókedvben 1 forintot tudsz adni, akkor adj annyit. Na akkor nehogy odaadd a 100 000-et, adjál 1 forintot. Ha az megy jókedvűen, akkor csináld azt jókedvűen. El fogsz jutni arra a pontra, amikor már jókedvűen tudsz adni 50 000-et, meg akármennyit.
Mert persze, mert
megtapasztalod. Ugye,
amit adsz, annak a 100-szorosát kapod vissza.
Amen.
Ez a
Amen. Amen.
És ez tényleg így van, mert működik.
Amen. Imikém.
Nagyon jó, tényleg én is értek a Katikával, úgyhogy nagyon jó, eléggé méltai tapsot is. Így összegettem így az egészet. Nagyon jó volt, és hogy hozzátenném én a szívem szerint, amit hozzátettem volna a János Evangéliumából a 3.27-től, például a 3.34-től, mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel az Isten nem mérték szerint adja a lelket. Például, vannak, hogy János ugye már bizonságot tett az Úrról, hogy ő neki már kisebbnek kell lenni, hogy neki meg növekednie kell. Tehát nekünk is, le kell kicsinyednünk egy kicsit, sokkal többet. Sokkal többet is. És van az a rész, amikor beszéltél arról, hogy meg kell vizsgálni minden lelket. Meg kell próbálni, hogy valóban Istentől vannak, vagy vannak. Tudod, hogy nagyon sok hamis proféták, amik a tanításokkal kapcsolatosan, hogy mi az, ami az egészséges tanítás. Mert amit mondtál is az előbb, hogy nagyon sokan vannak az, akik ugye az ige mögé nagyon szeretnek bebújni. És ez ők saját kívánsága, és szerintem, hogy rejtegetnek bűnöket, és azt mondják, hogy ők milyen jó nagy gyülekezetekbe járnak, meg ide járnak, és ha már te nem úgy haladsz velük, ahogy ők akarják, akkor te már bűnben érsz. Hát nem biztos, hogy az nekünk te ugyanazt éled meg, amit ő. Már úgy, hogy ők csak felszínesen mondják ezt, és általában ezek így károsztatnak, hogy te még ebben benne vagy, de viszont ők nem azért vizsgálja őket, hát az Úr tudja az övét. Ő a szívek és a vesség vizsgálója. Úgyhogy nagyon fontos, hogy összegezted ezt az egészet, és már bocsánat, nagyon fontos az, hogy minden lelket meg kell vizsgáljuk. Nagyon fontos. És ez a tanítás, hogy ez a mennyből való, hogy a Szent Szellem ezt kijelentette nekem, ezt kértem is ma. És ez nekem megint egy plusz bizonyság, amit a 2 héttel ezelőtti vasárnapi tanítás, az is egy csodálatos volt, csak azt nem mondtam meg a múlt héten, az is eszében szólt a mostani vasárnap is. Ez még egy plusz ajándék volt az Úrtól, szerintem mindjárt a Jézus nevében.
Dicsőség az Úrnak. Meg az a érdekes, nem is erre készül. Szóval ez nagyon érdekes, amikor abszolút nem erre készül. Igazániból nem készültem ilyeteket. Nem erre, valami más, teljesen más. Tehát a kőszikláról szerettem volna beszélni, meg hogy így, de valahogy...
Kőszikláról beszéltél, teljesen a kőszikláról.
Szerintem nem csak Egyedül imádkozik ezért a dologért, szerintem mindjárt imádkozunk egy dologért. Kértem azt különös, hogy a prófétaság szelleme az valóságosan az igény keresztül szóljon a szívünkhez.
Amen.
Mégis a Szent Szellem vezetett.
Ennyi.
Te átadtad magad a vezetésének.
Igen, mert hogy nem is, mert volt is, rá is csodálkoztam, hogy miért erről beszél. nem is erről akartam beszélni, és így csodálkozom, hogy
nem is. Nagyon jó.
Nincs őség az Úrnak, abban épített benneteket, ez a legfontosabb.
Nagyon fontos.
Tündi közben itt ír, és akkor, aki meg szeretne mondani, meg Marika is, hogy nekem van, azt mondja Tündi, csak ugye most nem, ő nem tud beszélni ott, de így megírta, hogy nekem van egy olyan bizonyságom is, amikor nem tudtam adni, és annyira fájt, és mondtam az Úrnak, hogy... Várjál Marika. Szóval én nem tudtam úrni, adni az Úrnak, és, hogy igen, és mondtam az Úrnak, hogy ne haragudj, Uram, én most nem tudok adni, mert utazunk, és nagyon sok pénz kell most nekem, és nagyon bántott, és képzeljétek, akkor találtam 5000 forintot. Az Úr azt üzente ezzel, tehát az Úr üzente ez az volt, hogyha te nem is tudsz adni, én akkor is tudok. Ez jó. De, és akkor azt oda tudta adni az 5000. Egyébként ezt tudjátok, mi ez hasonló, amit írt itt most a Tündi, hogy az egyik testvérnek volt egy ilyen, hogy ő is ugyanígy, nem tudott mit adni, adakozni szeretett volna, sem tudott mit adni, és akkor mondta, hogy azért, hogy is volt, hogy adott egy ceruzát, vagy az, hogy adott egy ceruzát, beletette a izébe, és amikor kiment, akkor valaki a kezébe nyomott egy csomó pénzt. Aztán tényleg nem volt semmilyen, és annyira szeretett volna adni, most ahogy a Tündi mondta, és akkor egy ceruzát beletett oda az évben, szóval nincs másomna, ez van, és az Úr, és valaki ment kifelé, és valaki a kezébe nyomott egy csomó pénzt, rengeteget. Szóval igen, hát az Úr az a szíveket vizsgálja, ámen. Tehát amikor ez az indulat, hogy akarok, hát szeretnék segíteni, de egyszerűen nem megy, nem, nincs, de te látod, Uram. És akkor az Úr azt mondja, jó, akkor adod azt a krumpiéjat, mert valakinek az sincs. És akkor így áld meg. Dicsőség az Úrnak. Nagyon jó volt, amit Detike is mondott. Örök nagyon neki. Az adok ezzel lehet elkezdeni piciban, hanem minden jó cselekedettel, ámen. Tehát azt mondja Tündi, hogy igen, nem csak az adakozással lehet ezt elkezdeni, hanem minden jó cselekedettel, ámen. Mondd, Marika! Akkor várjunk ki.
Én is nagyon szépen megköszönöm, mert nagyon jó volt a tanítás, és főleg az nagyon tetszett, amikor kiélesztetted az Úr Jézus szenvedését, mert ezt minden nap szemünk elé kellene tartani, mert azért vagyunk keresztények, azért vagyunk áldottak, mert a vérus mindent elvégzett, értünk. Úgyhogy ezt minden nap látnunk kellene, hálás szívűeknek kellene érte lenni, mert ez a legfontosabb, hogy mindenben részünk van, minden áldásokban. Mert csak az Úr Jézussal. Úgyhogy az alakozásról meg, hogy eszembe jutott, valamikor nagyon megérintett a Jobbnak a története, ugye, hogy mindenét elveszített, és a legutolsó fejezetben mondja neki, hogy imádkozzon a barátaiért, mert őket megveti, de hát a Jobbot szereti. És amikor imádkozott a barátaiért Jobb, utána mindent visszakapott, még sokkal többet. Úgyhogy hát minket is az Úr arra kér, hogy imádkozzunk másokért, mint te is mondtad, hogy imádkozzunk másokért, mert nagyon fontos, mert ha másokért imádkozunk, az Úr minket is megállt. Úgyhogy hát ezt szerettem volna még ugye elmondani, de kimondottan az volt a szívemén legjobban, hogy az Úr Jézust emeljük fel mindenek felett, mert hát ő ér, hát az ő érdicsőség, meg hát ő végzett el mindent, hogy nekünk itt és most örök életünk lehet. Dicsőség az Úrnak.
Dicsőség az Úrnak.
Dicsőség. Köszönöm.
Dicsőség az Úrnak.
Dicsőség az Úrnak.
Tényleg, bocs, Igen, sajnos ezt meg kell, hogy oldjuk, ezért imádkozunk már, hogy a Marikának ez a vízhangozás, hogy elmúljon. Már hogy ez a valahogy megoldani, meg kell oldani, tényleg mindig mondom, de most már hétvégén akárhogy is, de valamit meg fog, átnézem, nem tudom, valahogy így távmunkába, nem tudom, vagy távolságban valahogy meg fogom ezt oldani. Dicsérség az Úrnak, énekeljünk, drága tesók, egy